Kedves hallgatom! A Teremtő Isten programot és célt adott mindennek. Jöttek más időszakok is, amikor Isten megpróbálta az embert. Eljött az idő, amikor Isten a mózesi törvényt bocsátotta az ember rendelkezésére. Ez ismét az ember engedelmességének a próbájává lett. Napjainkban a kegyelem idejében élünk. Kegyelemből nyerünk üdvösséget. A törvény alapján sohasem üdvözülhetnénk. Először is azt nem ebben a korszakban kaptuk. Másodszor nem tudnánk megtartani. Nem emelkedhetünk föl az Isten által meghatározott igazság mértékére. Nagyon nyilvánvalóvá kell lennie mindenki előtt, hogy Isten nem cselekedetek által üdvözít minket. Nem válthat meg tökéletes cselekedetek alapján, mert nem tudunk tökéleteset létrehozni. De nem válthat meg a tökéletlen cselekmények alapján sem, mert mértéke magasabb ennél. Ezért Isten egy másik utat nyitott meg, és napjainkban kegyelem által üdvözülhetünk. Az Úr Jézus Krisztus e világegyetem teremtője, és ezzel célja van. Eléggé elterjedt korunkban az az ostoba elképzelés, hogy a világ mindenség nyaktörő sebességgel rohan át az időn és téren, mint egy vezető nélküli autó. Az az érdekes, hogy amikor a kocsi elveszti vezetőjét, akkor roncsá válik, de ez az univerzum még a tudósok szerint is már évmilliók óta futja pályáját, és ezt mindenképpen elég jól csinálja. A nap minden reggel fölkel egy bizonyos időben, és nagyon pontosan mozog. A hold előre kiszámítható pályáján marad. Mint ahogy az egyik holdműszeren dolgozó ember mondta, csak jól kell célozni, és mire a műszer odaér, a hold pontosan odaérkezik. Mindig számíthatunk a holdra. Nem vadul meg soha. A hold nem halad egy másik irányban, amikor meglátja a feléje tartó műszert. A hold mozgása abszolút kiszámítható. Ez nem egy őrült világegyetem, amelyben élünk. Ennek célja van, és az Úr Jézus szabott neki célt. A harmadik nyilatkozat Krisztus személyére mutat. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Zsidókhoz írt levél, első rész, harmadik vers. Itt rendkívüli nyilatkozatokat találunk. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása. A kisugárzás azt jelenti, hogy túlragyogás, túláradás. Ennek jó illusztrációja az anyagi világ napja az űrben. Sohasem ismerjük meg a nap dicsőségét azáltal, hogy rátekintünk, mert nem tudunk közvetlenül ránézni. Ha megpróbálnánk, belevakulnánk. De a napsugaraiból kapjuk a fényt és a meleget, és valószínűleg a gyógyulást is. Így módon ismerjük meg a napot. Valahogy nagyon keveset tudnánk meg Isten felől anélkül a kinyilatkoztatás nélkül, amelyet Isten az ő fiában adott. Az Úr Jézus Krisztus a látható ragyogás. Senki sem látta Istent, de ismerjük őt Jézus Krisztus által. Mint ahogy a napsugarak melegségükkel és fényükkel beszélnek a napról, ugyanúgy az Úr Jézus is kijelenti Istent a mi korunkban. Ő Isten lényének képmása. A képmásnak fordított görög szó karakter. A nyomással készített képmás. Mint amilyen az acélmetszet. Azt mondjuk, hogy az Úr Jézus Krisztus Isten kinyilatkoztatása, mert ő Isten. Nem csak nyomtatott másolat, ő Isten acélmetszete, Isten képmása. Pál ezt mondta a Kolossei levél második részének 9. versében. Benne lakik az Istenség egész teljessége testileg. Milyen csodálatos ez! A negyedik megállapítás az, hogy ő mindenek fenntartója, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Jézus, mint újszülött, tehetetlenül pihent Mária ölén Betlehemben, mégis ő hozta létre szavával a mindenséget. Mindeneket fenntart hatalmának szavával. Nem csak megteremtett mindent, hanem mindent együtt is tart. Gondolkoztál-e már azon a hatalmon, ami szükséges a világ mindenség összetartásához? Az ember nagyon keveset tud erről a hatalomról, de már valamit megismert. Például felfedezte az atomot, ezt az icipici alkotórészt. Amikor az ember eloldozta az atomot, ezt atombontásnak nevezik, akkor nagy hatalmat szabadított fel. Ki helyezte ezt a hatalmat az atomba? Ki tartja a kis atomokat egymás mellett? Az Úr Jézus Krisztus. Ő nyújtja a programot és a célkitűzést, ő Isten személye, és ő mindenek fenntartója. Nem csak megteremtette szavával a világ mindenséget, hanem mindent összetart. Ha elszabadítaná a mindent együtt tartó gravitációt, akkor kirepülnénk az űrbe. Krisztus mindent összetart. A világegyetem szétesnék az ő állandó felügyelete és hatalma nélkül. Nem olyan, mint Atlasz, aki passzív módon tartja a Földet. Ő aktívan benne van az egész teremtett világ fenntartásában. Amennyire el tudom képzelni, ez nagyobb, mint a kezdeti teremtés. Minden pályáján tart, működtet. Ezt a hatalmas munkát végzi napjainkban. Az ötödik nyilatkozat tartalma az, hogy ő megbocsátja a bűnöket, miután minket bűneinktől megszabadított. Az Úr Jézus Krisztus adta a lehetőséget a bűnből való megtisztulásra. Ez az egyedüli purgatórium, amiről szó van a Bibliában. Ő átment ezen, érted és értem. Senkinek sincs purgatórium, aki bízik Krisztusban, mert ő eltörölte bűneinket. Megfizette értünk a büntetést. Milyen csodálatos ez! A tisztítást azáltal vitte véghez, amit a Golgotán tett, érted és értem. Most úgy fogad minket, mint szeretett gyermekeit. Aki Krisztushoz jön, teljes megváltásban és teljes bűnbocsánatban részesül. A hatodik nyilatkozat gondoskodása jelenről. A mennyei felség jobbjára ült. Ez valójában a zsidókhoz írt levél egyik fontos üzenete. Az Úr Jézus olyan dicsőségben és felmagasztalásban részesült, amikor visszatért az Atya trónjához, amilyennel azelőtt sohasem rendelkezett. Van a mennyországban valami, ami nem volt ott 2500 évvel ezelőtt, vagy az örökké való múltban, mert most a dicsőségben van egy férfi, akinek átszegezték a kezét és lábát, és dárdát döftek az oldalába. Még az ő megdicsőült testén is rajta vannak ennek jelei, és amikor találkozunk vele, akkor a kezén meglátjuk a szögek nyomait. 2500 évvel ezelőtt ő Isten volt, de ma Isten ember. Az a kifejezés, hogy a mennyei felség jobbjára ült, nem azt jelenti, hogy most pihen, mert elfáradt, vagy hogy semmit sem cselekszik. Ez azt jelenti, hogy amikor elvégezte megváltásunkat, leült, mert azt teljessé tette. Ez pontosan ugyanazt jelenti, mint a teremtés hetedik napja, amikor Isten megpihent a hetedik napon. Isten nem fárad bele a teremtésbe. Ahogy John Wesley mondta, amikor Isten a világ mindenséget teremtette, nem fél munkát végzett. Megpihent, mert befejezte, amit elkezdett. Semmi többet sem kellett vele tennie. Amióta lelkipásztor vagyok, még sohasem tudtam azzal a megelégedettséggel otthagyni íróasztalomat és hazamenni, hogy mindent elvégeztem. Valami mindig félbe marad. Ezt megláthatnád most is az íróasztalomon. Munkám sohasem teljes, de Krisztus leült, mert megváltási munkája teljesen befejeződött. Az ujjadat sem emelheted fel ma, hogy valamit hozzáadja kereszten végzett megváltáshoz. Ő befejezte megváltásunkat, és mi tökéletesek vagyunk Krisztusban. A Kolossei levél második részének 9. és 10. versében ezt olvassuk. Mert benne lakik az Istenség egész teljessége testileg, és benne jutottatok el ti is ehhez a teljességhez, mert ő a feje minden fejedelemségnek és hatalmasságnak. Teljessé, tökéletessé lettünk, és Isten szeretett gyermekeivé váltunk. Krisztus jelenlegi szolgálata ennek egy másik része. Úgy vélem, ez volt az író gondolatában, amikor kifejezte, egy ember van a dicsőségben, de az egyház elveszítette őt a szeme elől. Jelenlegi szolgálata így írható le. Idelent meghalt, hogy megváltson minket, odafönt él, hogy megtartson minket a megváltásban. Ő a közbenjárás, a pásztorolás, a fegyelmezés szolgálatát végzi övéi érdekében. Jól lehet, Isten jobbján van, még mindig elevenen érdeklődik az övéi iránt, és elérhető nekik. Mire van szükséged? Irgalomra? Segítségre? Bölcsességre? Bármire legyen is szükséged, miért nem mész hozzá? Ha kéred, hogy járjon közben érdekedben, azt elvégzi az ő akarata, és nem a te akaratod szerint. Az imádság nem arra szolgál, hogy meggyőzze Istent valami felől, amit nem akar megtenni. Az imádság azért történik, hogy megnyerjük azt, ami összhangban van Isten programjával. Krisztus az Atya jobbján van, és állandóan közben jár értünk. Irgalmasságot és kegyelmet nyerhetünk a szükség idején. Krisztusnak ez a mostani szolgálata, és a zsidókhoz írt levélnek ezek a versei ezt nagyon világossá teszik nekünk. Rajtad nem segíthet Buddha, Mohamed sem tud melléd állni, a modern vallások alapítói nem könyörülhetnek rajtad. Egyik barátom mondta el, hogy miként gyógyította meg egy úgynevezett hitgyógyító, aki már meghalt. Megkérdeztem tőle, tud-e rajtad segíteni jelenleg? Ezt válaszolta. Nem, egyáltalán nem, mert már meghalt. Így folytattam. De Jézus él. A mi nagy főpapunk ma is életben van. Amikor Jeruzsálemben, a sírkertben voltunk, hallottam egy izgalmas történetet fiatalok csoportjáról, akik Moszkvában Lenin sírjánál kibontottak egy zászlót húsvét vasárnap reggelén. A zászlóra ez volt írva. Lenin halott. Jézus él. Aztán elénekeltek néhány feltámadási éneket. Nem tudom, hogy ez meggyőzötte valakit az Úr személye felől, de bizonyára bátor vállalkozás volt a fiatalok részéről, és üzenetük összhangban van a zsidókhoz írt levél tanításával. Lenin meghalt. Jézus él. Ő segíthet rajtunk. Hozzá fordulhatunk. Ez a zsidókhoz írt levél fenséges üzenete. Amikor a mennyei felség jobbjára ült, magára vette dicsőségét, amivel maga Isten sem rendelkezett, az ő testét, amelyben véghez vitte megváltásunkat a földön. Önmagát áldozta föl. Kiontotta drága vérét, hogy életünk legyen. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel külön nevet örökölt náluk. Zsidókhoz írt levél, első rész, negyedik vers. Krisztus feljebb való az angyaloknál. Az angyalok előkelő helyen voltak az Ószövetség idején Izraelért végzett szolgálatukban. A törvényt angyalok útján kapták. A szakemberek kerúbokat szőttek a Szent Sátor kárpitjába, és kerúbokat formáltak aranyból a fridládára. Úgy találjuk, hogy Ézsaiás látomást kapott a szeráfokról. A Jelenések könyvében olvassuk, hogy az egyház elragadtatása után az angyalok viszik véghez a bekövetkező ítélet szolgálatát. Most ezt nagyon óvatosan mondom. Az angyalok szolgálata nincs kapcsolatban az egyházzal. Tudom, valaki majd ezt mondja, de testvér, végül is van őrangyalunk. Honnét származott ez a gondolat? Nem tudok arról, hogy őrangyalaink lennének. Egyesek így szólnak, de szükségünk van őrangyalra. Hadd tegyek föl egy kérdést. Isten gyermeke vagy? Ha igen, akkor benned lakik Isten szent lelke, aki az Istenség harmadik személye. Mit tudna egy őrangyal tenni neked, amit ő nem tud elvégezni? Nem gondolod ezt végig egy kicsit? Az az érzésem, hogy az angyalok szolgálata egyáltalán nincs kapcsolatban az egyházzal. Ez a téma egyre nehezebbé és veszélyesebbé válik napjainkban, mert a démonizmus sokféle megnyilvánulása létezik, és számos író azt mondja, hogy a démonok irányítása alatt van, de angyaloknak nevezi őket. Az angyalok szolgálata mostanában nem nekünk szól. Az aktív angyali szolgálat gondolata úgy kerül be az egyházba, hogy az ősegyház egyes tagjai, akik bámulatos festők voltak, szerettek angyalokat festeni. Kétlem, hogy bármelyikük valaha is látott volna angyalt, de mégis angyalokat festett. Ha voltál valamikor a római Sixtusi kápolnában, és föltekintettél a mennyezetre, az az érzésed támadt, hogy angyalok lebegnek fölötted. Olyan sűrűn vannak ott, mint a galambok. Mindenütt láthatók. Mindenkivel és mindennel kapcsolatosak. Michelangelo bizonyára szerette az angyal festészetet. Jól lehet, boldog vagyok, hogy már láttam a Sixtusi kápolnát, de nem igyekszem ismét látni. Tudom, hogy ez a nyilatkozat szívfájdalmat okoz némely művészet kedvelőnek, de mégsem kívánom látni ismét, mert azt tanítja, hogy az angyalok kapcsolatban vannak az életünkkel. Nekünk az élő megváltóval van kapcsolatunk. Toljuk félre az angyalokat, mert nem az angyalok által kell Istenhez mennünk. Bennünk a Szentlélek lakik, és Krisztus a mi nagy közben járunk. Örüljük ki elménkből az angyalokat, és irányítsuk figyelmünket Krisztus személyére. Ő feljebb való az angyaloknál. A hetedik megállapítás foglalkozik Jézus dicsőségével a jövőre nézve. Annyival feljebb való az angyaloknál. Az angyal szó egyszerűen küldöttet jelent, és nincs semmilyen más jelentése. Az angyalok imádják az Úr Jézust. Ők teremtett lények. Krisztus feljebb való az angyaloknál, és a zsidókhoz írt levél ezt a határozott és megdönthetetlen kijelentést teszi Jézusról. Sokan úgy vélik, hogy az Ószövetségben előforduló Úr angyala kifejezéssel az Úr Jézus Krisztusra utalnak. De az Új Szövetségben ő emberré válik, és emberi testet vesz magára. Többé nem jelenik meg az Úr angyalaként. Ő az ember Jézus Krisztus. Ő az ember fia. A zsidókhoz írt levél ezt hangsúlyozza. A zsidókhoz írt levél első részének 5. versétől kezdődően ószövetségi idézetek sora indul. Lényegében 7 idézet áll egymás után, és ebből 6 a Zsoltárok könyvéből való. A Zsoltár íróknak többet kell mondaniuk Krisztusról, mint bárki másról. A Zsoltárok gyűjteménye képezte a templom énekeskönyvét, és az a könyv Jézus dicséretének a könyve. Krisztusról a Zsoltárok könyvében teljesebb képet látunk, mint az evangéliumban. A zsidókhoz írt levélben levő idézetek nagyon fontosak. A zsidókhoz írt levél szerzője azért idéz az Ószövetségből, hogy alátámassza azt a kijelentését, hogy a fiú az angyalok fölött áll. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha? Fiam vagy te, ma nemzettelek téged. Majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Zsidókhoz írt levél, első rész, 5. vers. A fiam vagy te, ma nemzettelek téged, idézett a 2. Zsoltár 7. verséből. Az apostolok cselekedetei 13. részében van följegyezve Pálnak a pizídiai Antiókiában mondott nagy beszéde, amelyben idézte a 2. Zsoltár 7. versét. Pál azt mondta, hogy ez egyáltalán nem Betlehemre, hanem Krisztus feltámadására utal, amikor visszajött a halálból. Ezért Krisztus az egyetlen, aki meghalhatott a világ bűneiért. Ezt egyetlen angyal sem mondhatta el, csak Krisztus lehetett emberré, és fizethette ki a halálbüntetést. A bűn zsoldja a halál. Neki kellett vérét ontania, mert vérontás nélkül nincs bűnbocsánat. Ő szerezte meg a megváltást neked és nekem. Aztán visszajött a halálból. Miért? Mert ő a fiú. Feltámadt a halálból. Az atya leszek, és ő a fiam lesz. Ez idézett Sámuel második könyvéből. Ezt ígérte Isten Dávidnak, amikor szövetséget kötött vele. Ha majd letelik az időd, és pihenni térsz őseidhez, fölemelem majd utódodat, aki a te véredből származik, és szilárddá teszem az ő királyságát. Ő épít házat nevem tiszteletére, én pedig megerősítem királyi trónját örökre. Atya leszek, és ő fiam lesz. Sámuel második könyve, 7. rész, 13., 14. és 15. vers. Egyesek azt mondják, hogy ez a személy Dávid családi vonalán csak Salamon lehetett, de a zsidókhoz írt levél első részének 5. verse nagyon világossá teszi, hogy amikor Isten ígéretet tett Dávidnak, akkor az Úr Jézus Krisztusra utalt. Már hallottam emellett és ez ellen szóló érveket, de az érvek lényegtelenek, amikor világosan látjuk a szentírási kijelentést, hogy ez Krisztusra utal. Egyedül ő teljesítette ezt. Imádkozzunk! Mennyei édesatyám! Hálát adok neked az Úr Jézus Krisztusért, aki lejötte földre, bemutatott téged az embereknek, és megváltotta a bűnösöket, köztük engem is. Add, hogy teljes szívemből szolgáljalak téged az Úr Jézus Krisztusért. Amen.